Üdvözlünk! Ez itt a Digitális Bennfentes Podcast, a műsor, ami megmutatja a magyar vállalkozóknak és vezetőknek a digitális átalakulást mozgató és a vállalkozások életét befolyásoló technológiákat, eseményeket. Elemzések, betekintések és történetek adattudományról, üzleti intelligenciáról és sok másról. Mindezekről közérthetően üzleti szemmel. És már is kezdünk. A műsor házigazdája Bogyó Péter.
Sziasztok! A maival egy újabb adáshoz érkeztünk, és innen továbbra is csak felfelé van. Adásaimat már ilyen rövid idő alatt is közel 200-an hallgattátok meg, amiért már most nagyon hálás vagyok. Az interjúkon túl, mind podcast vonalon, mind videós vonalon rengeteg tartalmi és fejlesztési ötlet várja, hogy veled együtt megvalósítsuk. Ehhez kérem most a segítségedet. Lehetőségeidhez mérten támogasd a műsort, hogy tényleg a digitális transformáció vezető média műhelyévé tudjunk válni. Látogass el a műsor Patreon oldalára, és légy az építőtársam ebben. A cím pedig www.patreon.com/digitalisbennfentes. Segítségedet előre is köszönöm. A mai adásban az állami szervek és vállalatok digitális átalakulásával fogunk foglalkozni. Betekintést adunk a fejlesztésekről, gondolkodásmódról, akadályokról és lehetőségekről. Ebben lesz segítségemre Gazdag Ferenc, az MVM csoport digitalizációs transformációs központjának vezetője, a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének elnökségi tagja. Üdvözöllek a műsorban!
Szervusz, szia! Szép jó napot!
A felkonfban elhangzott ez a digitalizációs, transformációs vezető kifejezés, és arra gondoltam, hogy induljunk egy kicsit innen, hogy a hallgatókat nehogy erre misszük attól, hogy miről lesz itt szó. Elmagyaráznád a hallgatóknak, hogy mit jelent ez a pozíció, miket kell csinálni egy ilyen vezetőnek?
Ez a digitalizációs, transformációs központ, ez egy olyan szerzet, egy olyan gócpont a vállalatok életében, aki elsősorban azt nézi meg, hogy hogyan tudunk illeszkedni a szép új világhoz. Tehát, hogy mondhatnánk azt, hogy az egész digitális transformáció szó egy olyan kifejezést, amit a tanácsadók hoztak be, hogy legyen újra miért tanácsot adni. Ha visszanézzük a történelmet, akkor azért voltak már hasonló jellegű dolgok. Itt most ez alatt igazából az eddigi informatikai digitális fejlesztéseket, fejlesztések eredményét, és ezekkel egy ciklikusan összefoglalva a szervezeti folyamati átalakulásokat lehet érteni. Tehát, hogy a digitális transformációs szerzet feladata véleményem szerint az, hogy a vállalatban előforduló folyamatok át és szervezetek át, és a hozzájutartozó szervezetek átalakítását olyan irányba terelje, hogy az megfeleljen a digitális megvalósíthatóságnak, a digitális életnek. Ez akár funkciós szűkítést is jelenthet, mert lehet, hogy 90%-on már megvan a megoldás, és a maradék 10%-on nem érdemes pörögni. De lehet funkció bővítést is, amikor visszatükrözi az igénylőnek azt, hogy figyelj, és még ez és ezt meg lehetne csinálni, mert a többiek már megoldották, láttunk ilyet, használnak ilyeneket, és a jó gyakorlatot vegyük át a többiektől. Tehát egy ilyen kérdez-felelek típusú rész, aki magába foglalja az üzleti igénykezeléseket, a projektes igénykezeléseket, az informatikai fejlesztések specifikációját, úgyhogy igazából egyikért sem felel, de mindegyikhez értenie kell. És ezért jó az, hogyha ez egy kellően magasra lévő szerzet, akire tudnak hallgatni a kollégák, akire tudnak felnézni, és elhiszik, hogy tényleg mindegyikünk területéhez ért egy kicsit.
Szerintem ebből még akkor egy kicsit majd később belemegyünk, de akkor kezdjük a legelején. Hogy te szerinted mi a digitalizáció?
A digitalizáció mérnökileg egy olyan folyamat, amikor analóg jelből, egy folyamatos jelből diszkrét értékeket, nullát és egyet képzünk. Igen, látom, hogy mosolyogsz, a hallgatók nem látják, de az angol nevű, az a két angol szóból, a digitizationből és a digitalizationből, a magyar nyelvű irodalomba a digitalizáció jött, tehát mindkét változatban. Pedig ez két külön fogalomként indult el. Tehát az én villamosmérnöki tanulmányaimban ezelőtt nagyon-nagyon sok évvel a digitalizáció, az a digitális technika című tantárnak volt első néhány fejezete, ami arról szólt, hogy egy folyamatos jegyből hogy lehet nullákat és egyeket, és a nullákból egyekből bájtokat, 8 bit bájtokat, 16 bit bájtokat csinálni, és hogyan tudjuk digitális eszközökkel ábrázolni a folyamatos világot. Emellé zárkozott az elmúlt években a digitalizáció szónak az angol digitalization jelentése, amit magyarul bővebben talán digitális transformációnak, digitális átalakulásnak tudunk mondani, ami számomra azt jelenti, szerintem azt jelenti, hogy hogyan alkalmazkodunk a működésünkkel ahhoz a digitális világhoz, ahol már mindent leírtunk nullával és egyessel. Tehát egy normál mai vállalat életében, beszéljünk egy egyéni vállalkozóról, KKV-ről, vagy a legnagyobb vállalatokról, kormányzatról, a digitalizáció eredeti értelemben az, hogy számítógépeket használunk, e-maileket használunk, elmondható, hogy ez a hangrögzítés is már digitális eszközökkel történik, tehát itt is megléptük a digitalizációt, a podcastnak a sugárzása szintén nyersen digitális. Ezek megtörténtek. Tehát a digitális világunk fölépült. Nem teljesen, ez jó és rossz is, de fölépült. És ebből a digitális világból kell a mostani digitalizációnak hívott fogalommal átlépni abba, hogy ne a meglévő analóg, folyamatos világban megszokott gyakorlat és folyamataink szerint legyenek fölépítve a szerzetek, a vállalatok, a folyamatok, hanem alkalmazkodjunk ahhoz, hogy hogyan működik a digitalizáció. Erre én egy példát szeretnék mondani, talán mindenkinek hasznos lesz, ez a bankrendszernek az utalásos átalakulása. Spaghetti Westernet biztos mindenki látott, te is láttál a fiatalabb korodban, elég régen voltak ilyenek, amikor az úriember, úri hölgyel a karján bemegy a bankba, leül, megkapja a kávét, rágyújt a szivarjára, elé behozta a nyeregtáskáról a kis zacskót, hogy számolják az aranyrögöket vagy a bankjegyeket, és akkor kap egy papír utalványt róla, hogy ezt ő abban a fiókban odaadta, és hogy kinek akarja hova átküldeni. Utána, és innen kezdődött a filmes története, a postakocsi rablástól a vonat megállításon át bármi, ezt a részt ezt hagyjuk, de az az utalvány átért egy másik fiókba valamennyi idő alatt, földolgozták, jött a kocsi, elvitték, megérkezett, és abban a fiókban megtörtént a kifizetés. Ez szépen fejlődött, ahogy a vadnyugat is fejlődött a bankrendszer alapjainál, és megjöttek a számítógépek. Mi volt az igény? Hát így szoktuk a papírt, mindig kitöltöttük, aláírtuk, beadtuk a trezorba, és este jött a postakocsi, az lehet, hogy egy pénzszállító autó volt már ezével, robbanó motorra, meg mindennel, és azt elvitte a központi elszámolóházba. Ott mindenkinek elosztották, másnap visszaszállították. És ezt ledigitalizáltuk. Ennél a pontnál hiányzott a digitális transformáció, az a digitális átalakítás, hogy megnézz, hogy vajon miért erre van szükség. És bankrendszerünk és a központi zsironk azért nem kevés energiával oldotta meg másfél-két évvel ezelőtt az azonnali fizetések rendszerét, amikor rájöttek arra, hogy tulajdonképpen számítógépen viszünk be mindent, netbankon, mobil alkalmazáson, vagy a banki ügyintézőben. Ha én leütök egy entert, akkor a megfelelő azonosítások után igazából az bármikor átérhetne. Nem kell estig megvárni egy batch, egy kötegelt földolgozással, ami informatikailag sem jó, hiszen ott túlhasználjuk a gépeket, amit naponta pici impulzusokban meg lehetne tenni. Mert a teljes erőforrás mi fönntartjuk arra, hogy az éjszakai 4 órás elszámolásban meglegyen. Hát az 24 órát kell megcsinálni, mindenkinek jobb. Mégse történt meg a meglépés az elején, ott volt egy digitalizáció. És ott megtörtént egy digitális transformáció, egy digitális átalakulás, amikor valaki megkérdezte, hogy és miért így kell digitalizálni, miért ezt digitalizáljuk? És elgondolkoztak, és azt mondták, hogy hú, tényleg, csak ezt egy beállt rendszerre kellett megcsinálni, ezért baromi drága volt, nagyon sokáig tartott, és nagyon sokaknak fájt emiatt.
Igen, az nagyon jó példa, mert a hétköznapunkban iszonyat beivódtak ezek a digitalizációs folyamatok is, meg maga az átalakulás is, hogy csak nem biztos, hogy észrevesszük, hanem egyszerűen már készpénznek veszük, hogy hát persze ez is működik mobilról, meg ezt is tudom online intézni, meg hasonlók. Amit sok kutató meg szakértő ebben a témában ki szokott emelni, az az, hogy egy exponenciális növekedés van ezen a területen, nem most kezdődött, hanem már egy jó ideje tart ráadásul, viszont, hogy ezt nem követi le a társadalmak, illetve az egyéneknek a digitális mindset, tehát a gondolkodás módjának a változása. Tehát, hogy az emberek, amire te kicsit úgy utaltál, hogy hát hozzá kéne szokni, hogy alkalmazkodnunk kellene ahhoz, hogy van ez a digitális átalakulás. Hogy te hogy látod ezt, hogy az emberek hogy mennyire veszik ezt, és szerinted mire lenne szükség ahhoz, hogy ez egy kicsit felpörögjön?
Nem tudom, hogy lenne szükség rá. Tehát, hogy nekünk van egy csomó olyan érzésünk, akik ebben dolgozunk, hogy hú, itt dinoszauruszokkal vagyunk körülvéve. Hát ez mennyivel jobb. Biztos. Itt a pandémia mutatott rá egy pár ilyen dologra, hogy személyes példával élve, kedves édesanyámmal, aki nem azért nem jön át az e-fizetésekre, meg az elektronikus számlákra, mert ő ne értené, otthon kellő képzést teszek rá, tehát hogy tudja kezelni, de neki az egy külön program, hogy megkapja a borítékot, benne kibontja, számlalevél, elszámoló, akármicsoda, elolvassa, letépi a sárga csekket, beteszi a megfelelő fakba, és amikor kell, akkor kötegelve elballag a postára, sétál egyet, beáll a sorba, esetleg beszélget, befizeti és visszajön. Már bankkártyával fizeti be, tehát igazából már rájött odáig, hogy készpénzzel nem foglalkozik, de gyakorlatilag ez egy digitális folyamatban, amit mi szeretnénk, ez a legrosszabb megoldás. De mégis van egy olyan tétel, hogy érdemes-e minden digitálisan transformálni. Értelemszerűen a humán társaság kortól függetlenül ellen fog állni. Egyrészt ellenáll a változásnak mindig, mert ilyen a kisebbség az meg vezeti a változást, de őket hát, vagy eltüzelik, vagy kivégzik, vagy pedig őket állítják az élére az egésznek, ez éppen korszaktól és helyzettől függ. De nem lehet, és szerintem nem is szabad mindenkit erőltetetten átnyomni ebbe az irányba. Egyrészt meg kell várni, hogy megérjen, mert a következő generációban lehet, hogy már lesz ilyen, de amit mondjuk a saját gyermekeimmel látok itt az online oktatás kapcsán, hogy rohantak vissza az iskolába, amint lehetett. Tehát, hogy ők már a digitális világban nőnek föl, viszont gyerekekként őszintébbek az érzéseik, az érzelmeik, és ők pontosan tudják, hogy nekik társak között kell lennie, társakkal kell kapcsolatban lenniük, és így működnek. Az, hogy a tanár, a tudás most a katedráról jön ki, vagy egy Teams-es képernyőről, az nekik már mindegy, de az, hogy menet közben hogy mennek el odáig, az már nagyon-nagyon nem mindegy. És ezt már mutatták a statisztikák is, hogy hát a valamilyen pszichésen sérült gyerekek száma nagyon jelentősen megnőtt az elmúlt időszakban, mert a társadalomból hirtelen ez a háló, ez ki kellett, hogy kopjon a járvány miatt, és egy darabig még valamilyen korlátozásokat, de nem is fog teljesen visszajönni. Tehát ez világított így egy gyors talpában arra rá, hogy nem mindenben kell megcsinálsz a digitális átalakulást. Ott érdemes, ahol ennek van a társadalmi haszna. Tehát például a postás csekk feladásoknak nem az a társadalmi haszna, hogy a posta foglalkoztatását növeljük, nem az a társadalmi haszna, hogy akkor ott ül valaki és el kell sétálni, hanem az, hogy elmegy, sétál és nem ül egy fotelben, és találkozik emberekkel, még ez nyugdíjasként is jelentősen számít. Úgyhogy egyébként a baráti köre teljes jártársaságban, tehát hogy nem olyan jellegű igénye van, hogy senkivel nem találkozik amúgy. Vannak biztos ilyenek is, nem kevés számban, akinek tényleg csak ez számít, hogy a postán tudod beszélgetni, barátkozni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy az egyéneknek meg kell érniük erre, segíteni lehet benne, erőltetni semmiképpen nem szabad egy csomó helyen. Viszont azt kell végig gondolni, hogy mit, miért akarunk átalakítani. És itt a digitális transformáció mellett az az ellenér vetődik föl, hogy humánum személyes kontaktus. És ezt az egyensúlyt kell mindig belőni olyanra, hogy megmaradjon az, hogy én a saját kollégáimmal tényleg akkor találkoztam, amikor összeültünk valahol, mert egyébként a működésünk során képernyő, képernyő, képernyő. Akkor is, ha az irodában ülünk. És az irodai létnek is a legnagyobb előnye a közösségi tér, kávézó, ebédlő. Mert az, ott jönnek az emberi kapcsolatok. Egyébként ugyanúgy fülessel a fölünkön, az én munkakörömből adódóan, valami távkapcsolattal dolgozunk jellemzően.
Igen, majd ebbe is belemehetünk, és ha már így rákanyarodtunk erre az iroda témára, akkor még csak egy gondolat ott engedj meg, hogy most amiről beszéltünk, ez egy kicsit arról szólt, hogy magánemberként hogyan élheti meg ezt az ember, de ha most arra nézünk rá, hogy üzletileg, ha tudunk egy vállalkozásban üzleti folyamatokat észszerűsíteni, egyszerűsíteni, gyorsítani, akkor ahhoz is kell azért egy olyan fajta gondolkodásmód, ami már ezt a digitális átalakulást tartalmaz, hogy ebben a tekintetben mit gondolsz, hogy hol tartunk?
Amit látok, a vállalatok nagy részén a folyamatok digitálisak. Tehát abból, hogy küldök egy e-mailt, a folyamat maga digitális. Az, hogy én mindig formalevelet kell, hogy küldjek, és formalevelet kapnak rá, és nem egy munkafolyamat kezelőn visz át, már az is egy nagyon sok helyen van már, az még az átalakulás része. Tehát, hogy egy vállalatnak a digitális a vállalatok nagy részének a digitális átállása megtörtént már. Tehát arról beszéltünk úgy, hogy ők digitálisan működnek. Azoknak a folyamatoknak az átalakítása, hogy észszerűen a digitális eszközöknek megfelelően, most az észszerűt a digitális eszközökre értem, megfelelően működjön, azokban azt mondom, hogy még nagyon jelentős lépéseket kéne előre lépni, de ehhez viszont a munkavállalóval, és nagyon csúnyán mondva a vezetővel, a tulajdonossal is meg kell értetni a digitális érettséget, a digitális érintettséget, hogy lássa azt, hogy miről szól az egész, és miért jó. Én azért szerettem a pénzügyi jellegű főnökeimet, meg a pénzügyi tekintetű főnököket. Kocka informatikusként az egyik legsötétebb ló, hogy informatikai szerzet mindig pénzügyi szerzethez tartozik, vagy általában pénzügyi szerzethez tartozik, mert nekik megvolt a gazdasági érrendszer keretünk, amiben lehetett mozogni. Tehát ha én leadtam azt, hogy ez a digitális, ez az informatikai fejlesztés, és így a folyamatfejlesztéssel együtt ezt és ezt fogja eredményezni, ennyivel és ennyivel kevesebb lesz, akkor igazából az volt a nagy kérdése jelentően a főnökeimnek, hogy és benne van-e az oktatás. És ha benne volt, akkor kaptam egy zöld pipát, és bármi áron, akár büdzsén fölött is átengedték a projektet, mert látták a megtérülését, látták a hasznát. De ők vezetőként is viselkedtek, tulajdonosi szemlélettel, és ők igenis nézték azt, hogy lehet, hogy megcsináljuk a digitális átállást, és ehhez a munkaerőnknek mondjuk 80%-ára szükséges, a jelenlegi munkaerőnk 80%-a szükséges, a 20%-a nem elbocsátandó, hanem átképzendő, azaz lecserélendő, azért ezt mindig tegyük hozzá. Ezzel mindenki tisztában volt, hogy nem kevesebben leszünk, csak jobban fogunk tudni dolgozni, de arra a részre is ők vezetőként, tulajdonosként tekintettek az emberre, hogyha ő nem érett, őt nem tudjuk kiképezni, akkor baj van. És ez most jelenleg, most egy nagyon nagy vállalatnál, ez az ember kérdés a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben mindig kérdéses. Tehát nem biztos, hogy minden digitális átalakulás projektet át kell cégben erőltetni, ha a munkavállalók ellenállnak. Akkor kezdődik a lassú víz partot most, digitális folyamatok, csapatok kiképzése, hogy ilyen gócpontokat el tudjunk helyezni, mert vállalatonként 15% evangélista jellegű ember mindig található, akármilyen pozícióban. A baj az, hogyha a legfelső ember evangélista, akkor az a cég nem biztos, hogy jó irányba megy, a startupok viszont jellemzően ilyenek. Ő nekik igen, de náluk nincs is ennyi ember.
Ha most visszatekintünk egy kicsit arra, hogy te mikor találkoztál először digitalizációval, akár a műszaki definíció szerint, amit említettél, akkor mi jut eszedbe?
Hát én 10 évesen döntöttem, hogy én informatikus szeretnék lenni, és mert akkor jöttek az első PC-k, meg Commodore Plus 4-ek haza, meg az iskolába, és én akkor mondtam, hogy nekem ez a világ tetszik, ez a programozás és minden egyéb. Magával az digitális átalakulással, meg ennek az igényével úgyhogy most hirtelen visszafuttattam az emlékeimet, valahol ilyen 2013-14 környékén futottam először össze, amikor a NIS-ben dolgoztam, mint főmérnök, és a kormányzati felhőt kezdtük megtervezni, összerakni, és akkor már látható volt, hogy ezzel az informatikai jellegű kiszolgálással megteremtünk egy olyan kormányzati alapot, amerre át lehet költözni. Műszaki irányból ez azt jelentette, hogy hostingot, kolokációt, adatközponti szolgáltatást nyújtunk, akár hívjuk felhőnek, vagy nem felhőnek, az már definíció kérdés, de hogyha kormányzati szintről néztünk meg az egészet, akkor ez azt jelentette, hogy az ellátott szervek és az ellátott szervek által ellátott állampolgároknak viszont szépen lassan évek alatt változni fog valami, hiszen egyrészt ez a digitális szolgáltatás, hogy rugalmasabbá válik, hatékonyabbá, ez lehetővé teszi az állami szerveknek, hogy így tudjanak, ilyeneket tudjanak fejleszteni, rugalmasabbá válnak, és előbb-utóbb csak megjön az a generáció, és megjött az a generáció, meg az igény, aki már azt mondja, hogy már a kormányzást is egy csomó helyen digitális szolgáltatásokkal tele lehet tenni. És itt most a kormányzást inkább közigazgatási értelembe tesszük, vagy érteném, ami azt mondja, hogy az állampolgárok felé nyújtott szolgáltatásokat meg tudjuk oldani digitális csatornákon keresztül, ami a legelején mondjuk egy szkennelt PDF beküldése is már digitális csatorna, de az nagyon az út eleje, egy normális központi azonosításos, elektronikusan aláírt dokumentuk, meg csatornáknak a föntartása és kommunikációja meg úgy nagyjából a vége felé van, nem az utolsó pont, de a vége felé van már. Tehát, hogy én akkor láttam először ezt az akkori államtitkártól, akinek voltak nagyon jó és előremutató gondolat, és én nagyjából azt látom, hogy ebből egy csomó minden megvalósult most a miként és hogyan, azt lehet természetesen vitatni, de ahhoz képest, hogy ott hol álltunk és most hol állunk, ahhoz képest a vízió nagyon szépen kezd beérni.
Mi volt a legnagyobb tanulsága ennek a projektnek, illetve abban a részében, amit te részt vettél, számodra mi volt a legnagyobb tanulság?
Hát nekem ez volt az első kormányzati projektem, én akkor kerültem a versenyszférából be a kormányzati hatókörbe, tehát itt én csak kapkodtam a fejemet egy csomó ideig, és a műszaki tervezést szerencsére békén hagyták, tehát hogy nem kellett nekem nagyon egyéb csatározásokat mondani. Így erről az éráról a további évekkel összefogva az volt a legnagyobb ilyen tapasztalatom, hogy nem lehet áterőltetni egy digitális átalakulást. Még egy fegyveres szervnél sem. Tehát egy parancsuralmi szervnél sem, mert valahogy ellen fognak állni, valamilyen módon a nagy tömegű felhasználó meg fogja találni azokat a funkciókat, ahol a beszkennelt aláírt iratot csak azért is kinyomtatja, hogy ő tudja továbbra is papíron kezelni. Egy példa volt, de számolatlan ilyet lehet még mondani, amit egyébként elég sokan valószínűleg láttunk is már a valós életünkben, hogy jó, megkaptuk azt az üzenetet, meg aláírom minden, de itt az a papír, legyen szíves, még a tájékoztatás kézzel írja alá.
Igen, erről a GDPR bevezetése óta is azért elég sok példát lehetne sorolni, hogy hol fordulnak még ezek elő, hogy elküldik a GDPR szerződést, majd amikor bejössz, akkor élőben azért még papíron írd már alá, még légy szíves. Hogy biztosan, hogy biztos. Az előbb említetted, és úgy is akartam a kormányzati digitalizációról beszélgetni. Mindenképpen látványos a fejlődés olyan szempontból, hogy tényleg egyre több ügyet lehet elintézni, most már tényleg elég jó hatékonysággal, tehát már több olyan dolog van, amire ez a papírbeküldés még azért beszkennelve vagy befényképezve előfordul, de hogy egyre több olyan van, ahol már erre sincsen szükség. Az elmúlt időszakban, ami mondjuk látványos volt ez a NAV-nak a fejlesztései, ugye az új típusú személyigazolvány kiadásával is, ugye ez egy hosszútávú koncepciónak az egyik eleszköze. Itt azért van egy ilyen folyamat, ami szépen lassan, ahogy te mondtad, lassú vízpartot most jelleged, azért halad. Mi az, amit nagy áttekintésben gondolsz most arról, hogy hogyan halad ez a kormányzati digitalizáció itthon?
Szerintem lassan. Tehát, hogy ahhoz képest, amit lehetne csinálni, ahhoz képest lassan, ahhoz képest, amit a társadalom által nem feltétlenül látott rétegei tudnának, ahhoz képest meg lehet, hogy gyorsan. Tehát, hogy azért itt tudom, hogy mit szeretnék, és én hogy szeretném, meg én mit látok, mint egyszerű állampolgár, meg esetleg picit hozzá is értő, de hát nem a társadalomkutatás és társadalomtudomány a fő szakterületem, tehát hogy én csak fölteszem, hogy valószínű van olyan nem kicsi társadalmi réteg, aki nem akar, nem tud ebben részt venni, és hát csak a saját munkahelyen példájából kiindulva, hogy mai napig küldünk ki papíron sárga csekkeket, nem kis mennyiségben, pedig mindent megtettünk azért, hogy minél több ügyfelünk átálljon az elektronikus számlázásra, az elektronikus fizetési csatornákra, kedvezményeket kínáltunk nekik, és nem, nagyon sokan nem állnak még át.
Az elektronikus számlázás az egy... Ilyen értelemben az egy ilyen kényszerhelyzet volt. Ugye több lépcsőben valósult meg, hogy kinek hogyan kellett elkezdeni elektronikusan számlázni. Te keverjük össze az elektronikusan kiállított számlát, meg az e-számlát, mert ugye az két külön dolog. Tavaly óta mindenkinek be kell jelenteni a NAV felé azokat a számlákat, amit kiállít gyakorlatilag. Az a gazdaság fehérítését ugye segíti elő, de ez azt is jelenti, hogy Józsi bácsi, aki eddig mondjuk kiállított két számlát a kis tömbjébe, mert mondjuk még bevállalta egy kis festős munkát, ugye neki is át kellett erre állnia, mert hogy ugye jogszabályi környezet ezt előírta. Ez ellentmond annak a vonalnak, amit az előbb említettél, hogy nem szabad erőltetni a digitális átalakulást. Hol van az arany középút?
Ez mondjuk úgy, hogy vállalati digitális átalakulás. Józsi bácsi nem áll át számlázásra, mert Józsi bácsi magánszemélyként nem számláz. Ő számlafogyasztó. Ő azért, hogy a munkája meglegyen, azért, hogy a bevétele akár pluszban, akár fő meglegyen, azért ő bevállalja ezt, és tényleg a NAV-ot említetted, a NAV szerintem nagyon-nagyon jó fejlesztéseket tett, és nagyon megalapozza az egyik legszélesebb körű társadalmi elfogadottságát ennek a digitális átalakulásnak. De Józsi bácsi, mint magánszemély, elvárja, hogy neki kiküldjék a számlát papíron, és kiküldjék a sárga csekket. És amíg ez elvárás, és a szolgáltató, ez most legyen közműszolgáltató, telkószolgáltató, tévészolgáltató, akárki, köteles ezt megtenni, ez a nem kényszerítés, hogy nem lehet, hogy a fogyasztótól eltérő igénybe küldjük a számlát, addig nem lehet erőltetni. Mert akkor fölmerül az a veszély, nem fizeti be, nem olvassa az e-mailt, nem tudja, nincs bankszámlája, nem fog csoportos megbeszedést indítani, nem fog bankkártyával fizetni. Tehát amíg van egy ilyen réteg, aki most nem a kort akarom pejoratívan értelmezni, de a nyugdíját is készpénzbe kapja meg, valószínűleg fizetést is még fizetést is lehet még készpénzen osztani. Amíg ő kézbe kap meg mindent, addig, és nincs bankszámlája, addig miről beszélgetünk? Tehát ő addig nem fog átállni. Tehát ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, nagyon lassan halad, és nem biztos, hogy Józsi bácsit, aki világ életébe beállt hónap 4-én a kasszához, és megkapta a kézbe borítékban, és most jó értelmű borítékban, tehát fehéren a fizetését, a cég megcsinált mögötte mindent, az olyan hirtelen elkezdi a digitális szolgáltatásokat használni. Miért tenni? Tehát neki nincs előnye belőle. És amíg ez a réteg, ez nagyon széles, nem tudom pontos méretét, az a feltételezésem, hogy nem kicsi, addig a bármely jóérzési kormányzat, mert a kormányzás szavazatra játsszák, nem fogja erőltetni az átállást. És a cégek sem fogják erőltetni az átállást, mert azt mondják, hogy nekünk egy kis vesztességet okoz, nem baj, szétesztjük a költségeinket a többiek mindenki között, és együtt viseljük a terheket, mert hát a cégeknek meg kell lenni a bevételének, meg a használnak, hogy működni tudjon, különben tönkre megy. És amíg ez a réteg nem fogy nagyon kicsire, mert azért azt tegyük hozzá, hogy ennek a rétegnek az újratermelődése nagyon kicsi szerencsére, addig nem tudjuk befejezni valójában a digitális átalakulást. Tehát amíg megvannak a készpénzes kifizetések, amíg megvannak a készpénzes befizetések, addig a magánszemély nem fog átállni. Mert neki ez az egyetlen lényege van.
Egy állami szervezetnél felmerül-e döntési helyzetben ez, mint súly, hogy mik a fogyasztói igények, és a másik oldalon meg az, hogy akkor mit akarok digitalizálni, és azt mondja, hogy jó, akkor most ebben nem vágunk bele, mert ennek a társadalmi elfogadottsága vagy átállási aránya nem lenne megfelelő, ahhoz képest, hogy mennyi pénzt kellene mondjuk ráfordítani arra, hogy ezt az egészet én egy ilyen digitális folyamatként oda tudjam adni az állampolgároknak. Mert hogy akkor ez ugye egy lassító tényező lehet már maga ez az adat, hogyha ezzel rendelkezik egy állami szerv.
Az állami szervek jellemzően rendelkeznek minden adattal. Valahogy megszerzik. Tehát ott igazából egy NAV-nál is teljesen mindegy, hogy hogy érkezik meg az adat, hogy eleve egy online számlázón számláz, egy saját számlázón számláz és beküldi a számlaadatokat, vagy magának a NAV-nak, a NAV által fejlesztett számlázóban számláz, a NAV meg fogja kapni az adatot, akár papírról, akár elektronikusról. Az állami fejlesztések, az állami mondjuk állami szervekről, ne beszéljünk állami vállalatokról, mert azok más piacon is működnek. Az állami szervek fejlesztésén azért vannak jogszabályi hátterek, vannak kötelezettségek. Maga az állami igazgatás, ha nagyon nekifeszül, tud jogszabályt módosítani, de jellemzően ezek a módosítások, ezek a megengedő irányba mennek el. Tehát nem törlik az előző működést, hanem mindig hozzáadják az újat. És ezért az állami szerveknek nagyobb az igénye arra, hogy ez a kvázi hibrid üzemet egyszerre vigyék, tehát vigyék a régi, akár papír alapú számítógépek kezelt azért, de papír alapú folyamatokat, személyes kapcsolattartással, papír alapon, esetleg postázással, és mellette az összes digitális csatornán a megfelelő módon tudjanak reagálni mindenre. Tehát, hogy az állami igazgatás ez nem töröl funkciót, fogalmazzunk így, mindig csak újat hoz létre. Ez azért nem biztos, hogy végig gondolva indul el, de nem biztos, hogy a teljes időhorizonton végig van gondolva, mert ez káoszhoz fog vezetni. Tehát valószínű a megfelelő nagy vezetők pontosan tudják, hogy mikor jön el a kényszerítés ideje, és amikor azt mondja, hogy figyelj, kicsi a réteg, a politikus oldalról azt mondva, hogy már a szavazatainkat nem befolyásolja. A technológia oldalról pedig azt mondja, hogy hát figyelj, 12 kérés érkezik be a postán keresztül, és 3 millió érkezik az ügyfélkapun, akkor miért tartsuk fel az egyiket? Akkor kerülnek ezek majd megszüntetésre. Tehát, hogy ez a folyama, ezek a különböző funkciókban én azt látom, ezek ilyen 5-20-25 éven belül fognak megszűnni, és eljutni arra a pontra, vagy azzal, hogy egyszerűen kiürülnek ezek a funkciók, mert nem lesz, aki használja, vagy azzal, hogy a fájdalom küszöb lesz az állami szervnél túl nagy, és eléri, hogy a nem, politikailag már nem túl népes réteget egyszerűen kényszerítsék valahogyan erre, hogy ezt a kapura át, hogy ezt ugorják meg, és valahogy legyen meg. Most a NAV az azért nagyon jó példa, mert NAV-val a följövő generációkat, tehát a munkapiacra kilépő generációkat már el lehet kezdeni ebbe az irányba sorolni. Ők kilép 20 évesen a munkaerőpiacra, ott marad 55 évig mondjuk. Amikor már neki nyugdíjat kell kezelni, ott már nem lesz probléma a digitális átállás, mert így nőtt föl. Ha jelenleg azt mondjuk a 72 éves nyugdíjasnak, hogy és akkor mostantól minden digitális, nem biztos, hogy abból jól jövünk ki.
Nem, erre saját példa van, emlékszem, amikor édesanyám elment nyugdíjba. Ő bőven nem a digitalizált érában dolgozott, és az utolsó, nem tudom, x éve teljesen rendben volt, mert az már ott volt, meg volt a számítógépen. Igen, ám, de vissza kellett menni a 70-es évekig, és azért ott ilyen lukak keletkeztek, közben ráadásul változtak a jogszabályok. Neki a papír alapon kellett bemenni és mutatni, hogy hát nagyon szép ez a nyugdíj, amit küldtek, csak hát itt még ilyen évek vagy évtizednyi rések vannak, amit be kell tömni. Ilyen átállással, amikor már az elejétől dől ez, hiszen szintén saját történt, hogy a gyerek születésekor már kapott egy adószámot.
Bocsáss meg, itt hajszúj rám közben, tehát, hogy ez egy másik pont, amit eddig nem érintettünk. Az egyrészt az, hogy maga az ügyfél, maga magánember át tud-e állni a digitális működésre. A másik az, hogy nem tudjuk elolvasni a holdra szállás környéki digitális adathordozókat már. Tehát, hogy biztos mindig mindent digitálisan kell tárolnunk. Tehát, hogy az irattározásban, a könyvtárakban, a papírus alapú információkban, kezdve a holtengeri tekercsektől kezdve néhány ilyen egyéb jelentően egyházi, tehát ószövetségi, egyéb példányokig, azért itt már bizonyította nagyon sokáig fönnmarad ez az adathordozó. És tudunk vele mit kezdeni, akár ennyi év után is. Egy kőtáblát például el tudunk olvasni fizikailag. Nem biztos, hogy értjük, ami rajta van, de el tudjuk olvasni. És pont a nyugdíj, és pont ez az elszámolás, hogy egy csomó emberben még mindig ez van benne, hogy leginkább azokban is, akik értik, hogy működik, hogy figyelj, ez egy delete gomb. Rosszul elhelyezett delete gomb. És ugrott 10 évem a nyugdíjból. Hogyan bizonyítom be, ha nekem nincs otthon egy pecséttel, bélyegzővel aláírva, hogy már pedig én akkor nem napot loptam, hanem mondjuk itthon voltam a gyerekkel, betegállományban voltam, vagy éppen annál a cégnél dolgoztam, akinek az adatai valahogy eltűntek mindenhonnan.
Ami itt eszembe jut, az amikor az OEB-ből NAEC lett, hozzá lehet férni, ugye minden magánember be tud lépni ugyanúgy ügyfélkapon keresztül, és a TAJ ellenőrzés kapcsán meg lehet nézni azt, hogy a munkahelyed melyik, mikor, hogyan jelentett be, és azért hát, hogy mondjam, tehát nekem is van visszapislogás így 20 évvel ezelőtt, hogy hát ott vannak lukak. Most látja meg az ember azt, amit ugye akkor nem lehetett így visszaellenőrizni. Viszont ugye egyre több területre ez bekerül. És az én kérdésem az pont arra vonatkozik, hogy az most már értem azt a nézőpontot, hogy amikor magánemberekről beszélünk, tehát állampolgárokról beszélünk, akkor ez hogyan működhet ez a dolog. Viszont egy vállalattal szemben lehet-e nagyobb az elvárás? Már akár csak amiatt, hogy a különböző bejelentési kötelezettségek, vagy a NAV felé a számlázást említsük, mint már működő mechanizmusok, hogy lehet-e ezt felpörgetni, vagy ezt a részét elég jónak tartod, ahol tart most a kormányzat ebben?
Szerintem föl kellene még pörgetni, tehát nem vagyunk rossz helyen, egész jól állunk, az én érzésem szerint, amit én látok ebből a vállalati szférából, de szerintem nagyobb kormányzati nyomás kellene egy csomó helyre, ez jogszabályi igazításokat és lehetőségeket is jelent, hogy miket kell megcsinálni. Tehát egyrészt a vállalatok tulajdonképpen, tehát igazából ezek mind profitot termelnek, ebből élnek. Tehát ezért van vállalat. Legyen az vállalkozó, egy személy, vagy legyen az egy 20-30 ezer fős nagy vállalat. Akár kormányzat, de most hogy hagyjuk, vagy állami vállalatként. Tehát ők profitot termelnek. Az ő érdekük is az, hogy minél hatékonyabban csinálják ezt meg, és minél inkább olyan módon dolgozzanak, amellyel ők a kiadásaikat minimalizálják, a bevételéket pedig maximalizálják. Akár egy időben, akár csak az egyiket, másikat. Tehát egy vállalatnak elemi érdeke, hogy minél több technológiai szintet használjon, ez egy bizonyos méret fölött, és bizonyos vagy jó sok piaci szegmensben. Azért ez nem mindenkire vonatkozik. Az állam, mint kiszolgáló, és a mondjuk úgy az általa irányított jogszabályi rendszerbe dolgozó vállalatokból, az államnak van az a kényszerítő ereje, amivel végig kell tolni azt, hogy az állam vállalat és a vállalat-állampolgár csatornák hova változzanak. Ebből az állampolgári szint mérsékeltem bántható, tehát hogy az nagyjából ott az üzletmenetben benne van. Az összes többit az államnak kicsit erőteljesebben kéne eltolnia, saját magával kezdve, mert az lehet, hogy én beadom ügyfélkapuval a dokumentumot, csak ha az nem ér vissza hozzám időben, mert ott kinyomtatják, pecsételik, érkeztetik akármi, akkor nem, nekem nem lesz hasznom, akkor ezt én rossz kényszerként fogom megélni. Tehát itt hát nem teljesen ezt jelenti a szó, de itt a teljes értékláncon végig kell vinni ezt a digitális átalakulást. És erre például nagyon jó a NAV-nak egy csomó fejlesztése, az ESZIA-tól kezdve, mostani online számlázáson. Nem csak köteleztük a cégeket, hogy csinálják meg az online kapcsolatot, hanem adtunk egyből egy online számlázó programot, mobil alkalmazásban is. Tehát végig gondolták a folyamatot. A NEAC-os OEP-es példa is teljesen jó. Eddig azért nehézkes volt, tehát hogy az OEP időben elindult ez a fejlesztés, csak nem volt annyira közismert, de már onnantól is meg lehetett kérdezni a tajszámról, hogy mi történt veled, és mi történt rajtad. Emellé zárkozik a kincstár, és a kincstárban a mindenféle jelenlegi támogatásoknak, itt a családtámogatás építési, nem tudom a program neveket pontosan, ezeket végig gondolták digitálisan, tehát a teljes folyamat digitálisan megy, amit látok belőle, mert tényleg ilyen perces, órás alapokon működnek dolgok, tehát hol biztos, hogy nem kerül ki papírlapon jóváhagyásra, hanem ez egy megfelelő szerzetül mögöttem, megfelelő digitális érettséggel, digitális eszközökkel, és tudják kezelni ezeket, és értik, és a folyamatot is olyanná szabták meg, hogy használhassák a digitális eszközöket. Tehát, hogy ne kelljen egyéb valamire várni, hogy a főnök megenged valamit. Nem, lenyomhatja az okét. Ott a feltételrendszer megteheti. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon irányba mennek, azért lenne még javítani egy csomó mindent, tehát lenne még olyan tendő, amit föl kéne gyorsítani, és itt picikét belecsúszunk már, vagy nem picikét, vagy kicsit nagyobb, jobban belecsúszunk már az állami vállalati területre, ahol igazából egy állami vállalat az valami piaci jellegű szolgáltatást nyújt. Egyrészt van az az állami vállalat, aki azért állami vállalat, hogy az államnak legyen benne tulajdona, azt hiszem pont a távközlési cégek között van pár egy ilyen, meg esetleg a retailt az élelmiszeri nagy kereskedők között, de az nem állami irányítású. Tehát itt most konkrétan az állami tulajdonú, állami irányítású vállalatokról, gondolva itt mondjuk a tömegközlekedésre, most az, hogy állami és önkormányzati vegyük egybe, mert ha konkrétan megállna a tömegközlekedés, mert piaci alapon nem éri meg, az egy állati nagy baj lenne. És látunk az világból ilyen példákat, hogy ha ezek a szolgáltatások megállnak, akkor baj van, baj lesz. Akkor is megállnak, ha csak piaci alapon tudjuk csinálni őket, ja, mert ja, ott az 1000 fős településen nem éri meg megállni. Aha, és az 1000 fős település elindul a lejtőn. És az államra fog maradni a végén, meg az önkormányzatra annak az ellátása. És ezeknek az állami vállalatoknak a digitalizációja, és itt hagyhozzak még egy jó példát a BKK-BKV2-ből, tehát, hogy amikor kijött a digitális bérlet, akkor én elsőként föltettem az alkalmazást, megvettem, fizettem, nagyon tetszik, máig azt használom, és működik. Hát van egy baja, telefonálás közben nem tudok felszállni a buszra, tehát hogy busz megállva a telefon letesz, elköszön az illetőtől, sofőrnéninek, bácsinak bemutat a digitális villozzó bérlet, és utána megy tovább és visszahív. Tehát, hogy teljesen jól működik, vannak kompromisszumok, amiket meg kell kötni. Tehát ezeknek a továbbtolása, kényszerítése, és a BCP-jük is működik, legalábbis mint ügyfél oldalról látom, tehát amikor leesett a telefonom és kinyifant, akkor gyakorlatilag 3 perc alatt tudtam egy másik működő eszközre áttenni a bérletemet, és nem maradtam ott valahol, beszorulva valamilyen teljesen elvadult dologba. És ennek vannak akkor vonzatai. Be tudom zárni az ügyfélpénztárakat. Amúgy is macerás fönntartani ezeket. De már le tudom szerelni az amúgy digitális ilyet kiadó automatákat. Mert nem kell. Mert hiszen azt néztem, mindenkinek a kezében ott van a jegykiadó automata. Az, hogy én kinyomtassam a papírt, az egy fölösleges dolog, digitálisan meg tudom oldani a folyamatot. Futárrendszernek az egész menetrendszervezése, hogy megcsináltuk a belső menetrendszervezést. Ohó, publikussá tettük, transzparensé. Tök jó, ránézek a térképre, és egy keresztüzésben én el tudom dönteni, hogy balra vagy jobbra fussak. Mert hogy tudom, meg ránézek egyébként a forgalmi adatokra, és látom, hogy lehet, hogy a busz az 1 perc múlva jön, de ott éppen dugó van az előtte lévő útszakaszon, buszsáv meg nincs ott, azért inkább átgyaloglok a villamoshoz, ami 3 perc múlva jön, de 5 perccel hamarabb fogok hazaérni. Ez a Kőbányai úti élő szituáció egyébként a 9-es busz és a 28-as villamos közti döntésnél számomra. Tehát egy nagyon-nagyon sok ilyen jellegű fejlesztés történt, és ez, ami egy picikét úgy gondolom, hogy nagyobb erőfeszítéseket is lehetne tenni, hogy ezeket a nem piacorientált, de piaci szolgáltatást ellátó vállalatokat kicsit jobban presszionálni, és kvázi az ő támogatásukra egy picit jobban presszionálni a többi vállalatot. Hogy akkor, nem tudom most éppen, ha valamelyik cégnek a juttatásában benne van a bérlet, kafetére vagy akármibe, akkor ő tud-e digitálisan ilyet venni. Mert nekem az a gyanúm, hogy nem, hanem ő továbbra is leadja, és megkapja a 100 darab kinyomtatott bérlet szerint, amit kioszt a dolgozók között. Például ezt már lehetne erőltetni. És gondolom, hogy van egy csomó ilyen példa, ugyanúgy, ahogy a NAV is végére erőltette az online kapcsolatokat.
Igen. Nekem mondjuk pont a MÁV jutott eszembe még így a közlekedés kapcsán, hogy nyomtatott jegyeket az automaták régen is adtak. Most azt néztem, hogy ami egy nagyon jó húzás volt, hogy oké, rendben, van, amikor az ember tényleg valamiért nem tud online venni jegyet, és azt mondja, hogy odaszaladok az automatához, vagy azért, mert az utolsó pillanatban veszem, vagy mondjuk nem, nincs bankkártyám, csak készpénzem van, stb. Tehát ugyanazt a vonalkódot nyomtatja rá, tehát ugyanaz a háttere műszakilag az egésznek, mint amit a telefonomon mutatok meg. Ugye régen az volt, hogy a kalóz jött, a papírjegyet kiukasztotta, és lecsipantotta a telefonos jegyet. Most viszont mindegyiket tudja egy eszközzel, hosszan ezen el lehetne időzni, de ez ilyen adatbányász vonal lenne már nagyon, mert erről még nem beszéltünk, és szerintem lehet, hogy egy izgalmas rész lenne, hogy iszonyat mennyiségű adat, valós idejű, valós adat jön vissza. Tehát például most egy ilyen BKK MÁV vonalon maradva, hogy mennyi megvett bérlet van, mennyi jegy van, ezeknek a megoszlása, tényleg hányan szálltak föl a vonatra, abból hányan jegyet vettek, stb. Mert lehet jutni oda, ha ezeket az adatokat felhasználjuk, ami történik is szerencsére, Tergom mi vonalon kapacitásbővítés történt, mert hogy az igény volt rá már meglévő adatok alapján, aztán hirtelen az a kapacitásbővítés is kicsinek bizonyult, mert a húzó ereje ott volt mögötte. Tehát hogy látszik, hogy ezek ilyen végig gondolt folyamatok. De mielőtt nagyon elmerülnénk ebbe, visszakanyarítom itt a kormányzati vonalra kérdést. Itt van a kezemben az Európai Bizottság 2021 évi e-kormányzati referencia jelentése, illetve ennek a Magyarországra vonatkozó része, és erről szeretném, ha tudnánk egy kicsit beszélni. A jelentés különböző szempontok szerint vizsgálta az összes tagállamot. A lényege ennek az egész jelentésnek, illetve ahogy minden évben ez kijön, hogy van egy ilyen Európai Uniós cél, hogy 2030-ra valamennyi állami és önkormányzati szolgáltatás online is elérhető legyen. Azt nem mondja tehát az nem cél, hogy csak online, hanem hogy online is elérhetővé váljanak. Azt nézték meg például, hogy milyen felhasználóközpontúak azok a fejlesztések, amiket az országok nyújtanak az állampolgáraiknak. Például a felhasználó központúságban 89%-on állunk, az Európai Uniós átlag 88, tehát azt lehet mondani, hogy ugye ilyen téren rendben vagyunk. Ha csak az elérhetőséget nézzük, akkor ott már 91%, ami majdnem egy 5%-kal több, mint az átlag. A mobil barátnál vagyunk kicsit elmaradva. A támogatás, tehát hogy a felhasználókat, hogy hogyan támogatja a rendszer, illetve ott a folyamatok közben milyen segítséget kapunk, az is majdnem, hogy elérjük az uniós átlagot. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból jól állunk. Azoknál a rendszereknél, amiket te ismersz, neked mi a tapasztalatod?
Hát azért egy-egy folyamatot végignézve, hogy mondjam, a NAV SZIA azt szerintem felhasználó központúságban nagyon a csúcsot viszi, tehát hogy mobilról PC-re ugyanúgy tudtam kezelni. Hát az egyéb rendszereknél erről ezt nem mondható el. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy minden a felhasználó központúságra minden rendszerüknél ekkora hangsúlyt fektettek, örömmel hallottam itt a számokat, hogy még ezzel együtt is egyébként sikerül fölé kerülnünk. Az elsődlegesen mobil, vagy mindenképpen mobil jellegű irány, az viszont nekem egy kérdéses, hogy tényleg kell-e. Tehát, hogy visszatérve mondjuk említetted a gyermek születésénél lévő mindenféle papírozást, ott nem biztos, hogy azt én mobilról akarom elintézni. Tehát ahova én ilyen adatokat viszek be, az mondjuk személyes, vagy esetleg PC-s világ, mert a mobil az elsősorban szerintem kényelmesen fogyasztani jó, amikor én kapok valamit. Amikor nekem kell bevinni valamit, akkor egy mobil nem lesz nagyon alkalmas rá. Értem, hogy van benne fényképezőgép, meg három kamera, meg mit tudom, micsoda, de és ha nagyon muszáj, alá tudom de elektronikusan írni a lefényképezett jépeget, amiből ott csinálok PDF-et, de nem erre való az eszköz. Tehát ettől még egy szkenner lényegesen jobb, és egy PC lényegesen személy számítógép, tekintsünk el attól, hogy éppen mi fut rajta, tehát nem olyan szinten akarok most belemenni, hogy lényegesen hatékonyabban tudom ugyanezt megoldani, egyszerűen egy fizikai méret miatt. Tehát ez a mobil mindenképpen, azt én nem tekintem problémának. Az, hogy hol állunk, amit én használok, én azokkal alapvetően elégedett vagyok. Tehát, hogy a Szerencsére kevés ügyen van a közigazgatással, ez egyébként többségünkre amúgy egyébként igaz. Kevés ügyen van. Kivel van ügyem? NAV-val van ügyem, mindenképpen, minden évben, néha évente kétszer is. Nekem is vannak megfelelő jogi szerzetem a saját tulajdonomban, tehát van KFT-m és van egy sportegyesületem, meg van egy alapítványom még. Ezek kapcsán jogilag is, tehát mint jogi személy képviselő is van kapcsolatom az állami gazgatással. Amit csinálni kell, szerintem az csinálható. Tehát nem azt mondom, hogy Jézusom kőkorszak, Jézusom hogy néz ki. Tehát ezek a részek, ezek a fősodorban lévő részek úgy gondolom, hogy nagyon jól meg vannak csinálva. És valószínűleg az érdekességek azok a nem fősodrú részeknél vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nekem most, mit tudom én, egy nagyon nagy összegű áfa visszaigénylésem van. Hogy oldom meg? Lehet, hogy már be kell menni, lehet, hogy nem lehet elektronikus az ügyintézés. Tehát ott vannak olyan tételek, amelyek valószínű nem férnek bele ebbe a csatornába. Hagy mondjak egy félig saját példát. Néhány évvel ezelőtt volt egy kicsit lejárató sajtóhír a cégünkkel szemben, hogy valamelyik ügyfelünknek kiszámláztunk néhány milliárd forintot. A magyarázat már kevésbé kapott széles kört, hogy igazából ez egy tévedés volt, és maga az ügy, az egy olyan ügy volt, ami évente 1-2 van az országban. Az évente 1-2 fejlesztésére egy borzasztóan digitalizált vállalatnál is nem történt automatizáció, hanem minden egyes ügyfélszolgálati központ van egy fölkent szereplő, aki meg tud csinálni kvázi folyamatot egyedül, illetve a kollégával közösen, de végig tudják emberi erővel vinni egy speciális helyzetet. Ott történt egy rossz, máshol beszúr funkció, és az ügyfélszám és a fizetendő összeg az adott űrlapban fordítva került be. Emberi hiba volt, nem kiküszöbölhető ember, vagy nem egyértelműen kiküszöbölhető emberi hiba, mert igenis lehet milliárdos összegű egy gázszámla. Nem volt ellenőrzés benne, mert ez nem egy automatizmus volt, hanem egy kézi működtetés a rendszernek, mert egy-kettő ilyen folyamat történik minden évben. Tehát, hogy ezt a kinyitást viszont meg kellett tartani, és ez a digitalizáció, automatizáció témakörében az egésznek a rákfenéje, hogy meg kell tartani a kézi módszert, és ott viszont hibák lesznek, hiszen nincs gyakorlata. Akkor sem, hogyha elmegy havonta egy képzésre. Mert ezek pont azért vannak nyitva, hogy váratlan történik. És a digitalizáció nem tud készülni a váratlanra, mert az informatika nem tud erre készülni. Hiszen amit tudtunk, az nem váratlan. Amit nem tudtunk, arra meg hogy készüljünk. Így, hogy meghagyjuk a kiskapukat. Tehát ilyen értelemben az állami szférában a nem digitalizált, a nem ennyire látványosan előlévő nagy tömegű folyamatok, azok továbbra is valószínű nyögvenyelősek és papírtologatósak, nem kevéssé.
Amit a jelentésben még vizsgáltak, az átláthatóság volt, hozzáféréseknek a különböző szintjei, tehát hogy hol, milyen mértékben lehet hozzáférni mondjuk egy elektronikus személyigazolvánnyal, e-dokumentumokkal, vagy ugye mint az ügyfélkapu, ahol van egy ilyen ugye protokoll, ami ellenőrzi azt, hogy mi vagyunk mi. Itt is azt mondom, hogy itt is az átlagot hozzuk, a legtöbb területen ráadásul felette hozzuk, tehát ez is egy rendben lévő történet volt. Ahol viszont nagyon látványos a lemaradás, és erről már egy picit beszélgettünk a műsor előtt, az a határokon átívelő folyamatokat érinti, illetve ezeket a szolgáltatásokat, ügymeneteket, ahol az Európai Uniós átlag is látványosan len van. Ez azt jelenti, hogy 54%-on áll ez a terület átlagban. Magyarország itt 27%-ot tud. Amiről beszéltünk mi adás előtt, abban azt említetted, hogy itt ugye van egy ilyen érdekellentét amellett, hogy ügyeket lehessen intézni állampolgári szinten, de a másik oldalon meg állami érdekek vannak az állampolgári adatok meg információk védelme érdekében. Mesélnél akkor erről a hallgatóknak is?
Igen, tehát ahhoz, hogy ezek az adatok szabadon jöjjenek, menjenek, ez azért minden államnak nemzetbiztonsági fedőnév alatt azért vannak bizonyos feladatai és kötelezettségei. Az, hogy innen lentről, kintről nézve ezek jók vagy nem jók, ezt nem tudjuk megmondani. Ez nekünk nem tisztünk, nem szakterületünk megítélni. De azért elvárjuk, hogy vigyázzon rá. Tehát azért az mindenkiben benne van, hogy azért ne kereskedjenek a mi adatainkkal, ne adják ki akárkinek. Egy ilyen fölkérés esetén, tehát amikor egy határon átnyúló adatszolgáltatás van, rendvédelmi részek egész jól működnek. Tehát az menni fog mindenhol. Azok a részek, ahol ezek mögött már mondjuk úgy, hogy költségtérítések vannak, és költségtérítéses szolgáltatások vagy valami, ott igazából egyik fél sem nagyon érdekelt abban, hogy ez a csatorna, ez kiépüljön. És itt az előbb elhangzott bekezdésem utolsó mondataiban mondanám, hogy és ezek számossága sem akkora, hogy ebből érdemes lenne nagyon nagy tömegű fejlesztéseket csinálni. És akkor most csúnyán mondva visszamérve a szavazásra, hogy a regnáló rezsim, minden rezsim és a következő rezsim is arra játszik, hogy minél többen szavazanak rá. Mindig erőforrás szűke van mindig mindenben, tehát nem arra fog erőforrás tenni, aki vagy kis létszámú, vagy éppen elmenőben van, és nem rá fog szavazni. Ez mindenhol igaz. Tehát ez most nem politikai állásfoglalás volt. Ez arról szól, hogy így működik ez a szakterület. Tehát, hogyha van egy 10 milliós állampolgársága Magyarországnak, amiből érint mondjuk 3-4 ezer embert ez a határokon túlnyúló szolgáltatás, akkor erre az állam tervez és beteszi a végére. Mert azt mondja, hogy figyelj, ezt nekem olcsóbb 3 emberből megoldanom, aki fönnmarad és nyomogatja a gombot, de kéri a papírt. És az összes többi állam is hasonlóan működik, mert neki nem érdeke. Tehát valószínűleg magasabb százalékok azokból a magországokból, vagy azokra a szorosan integrált országokból származnak, ahol dolgozni máshova járunk. Tehát egy Benelux államot tudnék, államokat tudnék példának hozni, nem ismerem őket, csak úgy a fölépítésüket körülbelül, ahol konkrétan a szomszéd utcába járok el dolgozni, de az már egy másik állam. Tehát ott kikényszerítette a tömeg az, hogy ezek meg legyenek oldva. Innen Magyarországról, tehát az összes többi országból, aki ez nagyon-nagyon szűk peremvidéken foglalkozik ilyennel, marginális népességmennyiséggel, ezek nem is lesznek meg. És állampolgárként azt mondom, hogy akár ez lehet jó is. Engem nem érint, téged érint. Belőlem van 7 millió, belőled van 10 000. Tehát az én pénzemet költsék arra, amiből nekem jobb, mint 7 milliós tömeg. A tiédet oldják meg máshogyan. Tehát, hogy valószínű van egy ilyen elvárásszerű látásmód is, hogy nem, ez hátul van. Tehát most mondanám az agilis fejlesztési módszertant, ez a lista végére kerül. Mert hogy ennek nincs hatása, nincs nagy hatása, ráérünk még. Meg lesznek valószínű, ahogy nő a normális napüzemi migráció, ezek nőni fognak, és ezért mondtam a rendvédelmi nemzetbiztonsági szinteket, mert ott már erre ügyelnek, ott már fontos a Schengen övezetnek az egybetartása. Mert az már egy szervezetként, egy entitásként működik, ott jönnek-mennek az adatok. Ott létezik, csak ebből állampolgárként akkor van szerencsénk részesülni, amikor csattan az a bilincs egy másik országban.
Ennek a jelentésnek van még több része, és igazából én egyet emelnék ki, mert ez a műsor mégis arról szól, hogy üzleti oldalról is nézzük meg a dolgokat, és ami itt nekünk ebből érdekes, az két történet. Az egyik a startupokra vonatkozó, kifejezetten üzleti startupokra vonatkozó rész. Itt azt mondja, hogy az ügyfél élmény vagy ügyfél központúság az 95%, tehát az nagyon magas. Az átláthatóság az 64, az is az átlaghoz közeli, tehát az is rendben van, és itt még a nemzeteken átnyúló kooperáció is majdnem eléri az uniós átlagot. Mit gondolsz, hogy akár startupokról beszélünk, akár vállalatokról, hogyha ők kormányzati folyamatokba kerülnek, nekik mennyire könnyű a pálya, hol lehetne még javítani?
Brutál nehéz a pálya. Az én meglátásom szerint. Mondom ezt kormányzati állami vállalatnál töltött tapasztalatokból, illetve a kormányzati szervnél töltött tapasztalatokból, meg a jelenlegi állami vállalatnál töltött látott szerepkörömből. Nagyon-nagyon nehéz a pálya. és nem tudom, hogy ennek könnyebbnek kell-e lennie. Tehát, hogy egy állam, egy államszerzet, az 100 évre, 1000 évre tervez. Tehát ez nem az a kategória, ahol próbálunk valamit, basszuskus, nem jött össze. Akkor ezt elbuktuk, akkor felejtsük el. Ja, hogy 30 ember most, vagy 30 ezer ember már megpróbálta, és például vett ilyen jellegű lakáskölcsönt. Ja, bocs, bebuktátok. Tehát ilyet nem lehet egy állami szinten mondani. Most nagyon extrém volt a példa, de egy állami szolgáltatásnak az az alsó hangon az elvárása, hogy stabil, megbízható, kiszámítható legyen. És ez a jelentés is nagyon szépen mutatja, hogy ebben azért nem állunk rosszul. Mi sem, a többi állam sem. Tehát, hogy ezeknek meg kell lennie. És ez a világ, a startupos, induló vállalkozásos, ötletelő világgal nehezen illeszthető össze. És itt nem feltétlen kell államnak lennie, itt vannak robusztus iparágak is, például az energetika, például a közlekedés. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó ötletem van, önvezető autóra, próbáljátok ki. Aha, 40 halott. Engedtük a startupot dolgozni? Igen. Nem kellett volna. És lehet, hogy tök jó megoldása van valamelyiknek, csak ezen a területen nem szabad kísérletezni. Élelmiszer, gyógyszeripar hasonló, tehát ahol nagyon nagy tömegeket, nagyon nagy minőségbiztosítást kell elkövetni, azok nem lehetségesek ilyenek. Az állam a robusztusság és stabilitása miatt szerintem nem annyira összeillesztethető a startup világgal. A startup világ az a piaci, nem stabilitás területen tudna valami maradandót alkotni. A kormányzati szerepállás ebben az, hogy esetleg előnyben részesíti az újkori ötleteket, esetleg nagyobb mozgásteret ad neki, és itt most a fintech piac az, ahol ezek az érdekek nagyon-nagyon szépen összeütköznek, hogy beengedünk-e fintech céget, fintech startupot valamilyen ötletünkkel, ahova kifizetjük a pénzünket. És akkor mi van, ha bebukik valaki, és telekürtöli utána mindent, hogy jaj, elvesztettem az életemet, elvesztettem mindenemet, akkor én most hűmek, ha megyek segélyre az államhoz. Mert az állam, mint állampolgárért felel értünk, és amennyire lehet, támogat. Amire a közösségi, a társadalmi megállapodás ezt engedi, vagy elvárja. Tehát itt nem lehet ilyet csinálni. Minden bank mögött ott áll egy nemzeti banki letét, a betétbiztosítási alapban. Ha valamit befizetek, én megbízok a bankba, de valójában az állam az, aki helyt fog állni. Egy fintech startupnál, ahol ilyen jellegű van, megbízok-e benne? Mekkora pénzt merek beletenni? A saját pénzemmel játszok. Hát mérsékelten. Az állam csak annyit tehet, hogy figyelj, adok neked szolgáltatásokat. Jött a PSD2, kötelezem a szervezeteket, hogy nyissa a bankokat, hogy nyissanak felétek. Ennyit tehet az állam, hogy lehetővé teszi az ő működésüket, amíg nem sérti a többit. És itt nem üzleti alapon nem sérti, hanem stabilitás, megbízhatóság alapon nem sérti. Tehát a PSD2, ezek a PSP, ASP szolgáltatások, ezek igazából információk. Nem tud rendelkezni igazából fölöttel. Tehát, hogy kicsi a kockázata. Hadd játszanak. De arra, hogy valaki idejön, és az előírásoktól eltérően akar bankot üzemeltetni, nem megfelelő mérleg főösszeggel, nem biztosított betétekkel, egy államnak itt nem igazán szabad ebbe beleállnia, őt nem szabadna beengedni, vagy nem szabad beengedni, és nem is engedi be. De ugyanezt a példát tudnám mondani mondjuk egy élelmiszeriparból, gyógyszeriparból, hogy hoztam valamit, tök tuti be lehet szedni. Aha. Volt néhány évnyi gyógyszeripari tapasztalatom is a pályám elején, a szűk 10 évnyi, ott volt ez a mondás, hogy Istenben hiszünk, a többiek hozzák a dokumentációt. És ez nem startup kérdés. Tök mindegy, mekkora vállalat. Amíg nem tudja bizonyítani, hogy az nem árt, használ, addig nincs piac. Tehát ezekben a részekben lehetővé tevő magatartást kell az államnak tanúsítania, és most a finteken tanúsít is egy pár területen azért nem, de egyébként ez nem állami terület, én úgy gondolom.
A műsor végén minden vendégemtől ugyanazt kérdezem, úgyhogy ebből most te sem maradsz ki. Mi az a könyv, film, előadás, amit szívesen ajánlanál a hallgatóságnak, hogy egy kicsit a digitalizációt, a digitális átalakulást jobban megértsék, vagy így kedvet kapjanak ahhoz, hogy ezzel elkezdjenek gondolkozni.
Hát filmet nem tudok mondani, én nagyon-nagyon kevés filmet nézek, a lányom miatt az Én kicsi pónimba vagyok nagyon képzett, de abban nem találtam így fejben ilyen típusú ide vonatkozó részt. Én könyvből mondanék egy picikét, itt leginkább Asimovtól, és nem is feltétlen egy könyvet, hanem a Robotok Alapítvány Birodalom, vagy Robotok Birodalom Alapítvány nagyon-nagyon sok részes sorozatot, és annak is leginkább a robotos részét, ahol az űrjáró világok elindulnak egy személytelen robotizált digitalizáció irányába. És ennek az extrém példája a Solaria című bolygón bontakozik ki, ahol le is épülnek az emberi kapcsolatok a digitális sércserébe, hogy minden jó valamilyen példának, ez speci elrettentőnek. Tehát ezt nagyon, hogy nem, ezt a szép új világot nem szeretném én sem. Tehát, hogy digitalizáció élharcosának, evangelistájának tekintem magamat is, ebben hiszek, ez a jövő, így kell lenni, de ettől még maradjunk szépen emberek.
Nagyon szépen köszönöm az ajánlást, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Szívesen, máskor is, ha még kíváncsiak vagytok a véleményemre.
Hallgatóknak is köszönjük a figyelmet, nem sokára folytatjuk. Sziasztok!